Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. 329. énekünket keressük meg, és énekeljük a második verszakát, készülve a keresség sákramentumának kiszolgáltatására. 329. dicséretünk második verszakát énekeljük, tehát nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, míg rólad mit sem tudtam én, tulajdonossá tettél. Szeretettel köszöntünk benneteket abból az alkalomból, hogy elhoztátok ezeket a gyermekeket, hogy a keresség sákramentumában részesüljenek. Figyeljünk mindenek előtt együtt arra, hogy hogyan szerezte az Úr Jézus Krisztus a keresség sákramentumát. Máté evangélista adja ezt elénk. Evangélium a végén a 28. fejezet 18., 19. és 20. verseiben a következőképpen. Jézus Krisztus mondta, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A Szentírás másik nagy részéből, az Ószövetségből is szeretnék néhány verset olvasni. Mózes első könyve 45. fejezetéből, amikor József és testvérei találkoznak. Józsefnek a szavai a következők. Saját szemetekkel látjátok testvéreimmel, Benyáminnal együtt, hogy én magam beszélek hozzátok. Mondjátok el azért apámnak minden dicsőségemet itt Egyiptomban, és mindazt, amit láttatok. Azután sietve hozzátok ide apámat. Ekkor testvérének, Benyáminnak a nyakába borult, és sírt. Benyámin is sírt, a nyakába borulva. Majd megcsókolta mindegyik testvérét, és sírt velük. Azután elbeszélgettek vele a testvérei. Ahogyan mondtam is, ez a második bibliai szakasz József történetéből való, aki leginkább úgy ismerős számunkra, hogy hogyan is bántak el vele a testvérei. Ő az, akit édesapja jobban szeretett, mint a többi gyermekét. A testvérekben éppen ezért féltékenység, irítség támadt, és aztán azt is olvassuk ott az igében, hogy már egy jó szót sem tudtak szólni saját édes testvérükhöz, Józsefhez. Itt azonban már egészen másról hallottunk. József hosszú utat járt meg közben, és Egyiptomnak a második embere lett, tehát a fáraó után következett, hatalmát, pozícióját illetően, és ez az a jelenet, amelyből hallottunk egy rövid részletet, amikor megismerteti magát a testvéreivel, amikor rádöbbennek a testvérek arra, hogy ki is ez a nagy úr, akivel ők már azelőtt is találkoztak és beszéltek, hiszen ők is mentek gabonáért Egyiptomba, de hogy ez a nagy úr, az ő édes testvérük, az a József, akit annak idején kútba dobtak. Hallottuk azt, hogy miután a félelem azért elszállt a szívükből, hiszen az első pillanatokban azért az is megült egy kicsit, hogy vajon most nem áll-e bosszút József, utána azonban örömkönnyeket sírtak, egymás nyakába porulva sírtak. Elolvasva az egész történetet és a történetnek különösképpen is az itt lévő többi részletét, akkor megláthatjuk azt, hogy itt nem csupán múló hangulatról van szó, nem pillanatnyi elérzékenyülésről van szó, hanem valami sokkal többről, azt is mondhatnám, hogy egészen másról, itt újjá lett minden. Ugyanis Isten munkálkodott ennek a családnak az életében. És ahol Isten elkezd cselekedni, ott képtelenség az, hogy minden ugyanúgy maradjon, ahogyan az azelőtt volt. Miben látszik meg ez az új kezdet József, illetve testvérei életében? Én két dolgot szeretnék most kiemelni. Az első ezek közül az, hogy megárad a szeretet. Ebben a családban, ahol azelőtt féltékenység, irítség, szinte már gyűlölet uralkodott, testvérekben legalábbis ez volt, József iránt, és most megárad a szeretet. Hogyha olvassuk a fejezetet, akkor érezzük azt, hogy micsoda sodró ereje van ennek a szeretetnek. Ez a szeretet fantáziadús, merész, tetrekész. Nagyszabású tervei vannak, hiszen Józsefben megszületik az elhatározás, hogy az édesapját is el kell hozatni, hogy legyenek együtt most már. Aztán azt is látjuk, hogy sietteti őket, gyorsan pakoljatok, menjünk. Megnyeri a tervéhez még a fáraót is, aki segíti őket ebben, aki szekereket, gondoljunk a korabeli viszonyokra, bocsát a rendelkezésükre. És aztán azt is mondja nekik, hogy ne féljetek, hiszen én védelmezni foglak titeket. A másik pedig, amiben láthatjuk azt, hogy valami új kezdődött el ennek a családnak az életében, azt így lehetne megfogalmazni, hogy a hit, az Istenbe vetett hit, jó cselekedeteket terem. Szintén, ha az egész fejezetet elolvasjuk, akkor látjuk azt, hogy József azzal a kéréssel bocsátja útra a testvéreket, amikor ők elindulnak az édesapjukért, hogy ne civakodjatok. És ez a civakodjatok szó, ez több mindent is jelent, gazdag tartalmú. Benne van az, hogy ne kicsinyeskedjetek, ne akadékoskodjatok, hogy ne morogjatok, ne rágalmazzátok egymást, vagy úgy is lehetne ezt mondani, hogy ne térjetek vissza a régi gondolkodásmódotokhoz. A csodálatos az, hogy nem csak a testvérek életében történhet ilyen változás, hanem a mi szívünkben és a mi életünkben is megjelenhetnek ilyen gyümölcsök, ilyen gazdag termések, mint amilyen a jóság, a szívesség, a türelem, az igazi szeretet. Szívünket az Úr Jézus Krisztus előtt megnyitva tapasztalhatjuk meg mindezt. Az elsőt is tehát, hogy a szeretet, az a szeretet, amellyel Isten szeret bennünket, és amely tényleg nem fogy el soha, azt töltheti be a szívünket, És hogy az Isten bevetett hit az gazdag gyümölcsöket terem az életünkben. Én ezt kívánom, hogy mindnyájatok életében hadd teremhesse meg ezt a gazdag gyümölcsöt, hogy az Isten szeretete tényleg betölthesse a szíveteket, életeteket, és legfőképpen ennek a két kicsi gyermeknek az életét, akik most a keresztség által az Isten szövetségének lesznek a részesei. Isten áldjon így meg benneteket. Ámen. Valljuk meg most együtt hitünket az egyetemes egyház hitvallásának elmondásával, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a poklokra. Harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Most pedig két kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte lelkiismerettel és hallható szóval válaszoljatok. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy a kisgyermeket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba, a Szent Keresztség által befogadtassanak? Ha így van, akkor válaszoljátok. Akarjuk.
Akarjuk.
Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, hogy a kisgyermekeket mostantól fogva úgy nevelitek és neveltetitek, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek Istenbe vetett hitükről, majd ők maguk önként vallást tehessenek a gyülekezet előtt. Ha így van, akkor válaszoljátok, ígérjük.
Ígérjük.
A mi Úrunk Istenünk adjon erőt ahhoz, hogy amit most ígértetek, azt valóban meg is tarthassátok. Meghajtva fejünket, magasztaljuk most őt, és fohászkodjunk hozzá. Áldunk és magasztalunk, Úrunk Istenünk, mindenek előtt most egy két kisgyermek életéért. Köszönjük, Teremtő Istenünk, hogy megajándékoztad ezeket a családokat velük. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk őket. Rád, aki nem csak Teremtő Isten vagy, hanem Jézus Krisztusban gondviselő mennyei édesatyánk is. Olyan jó Úrunk, hogy így, ezzel a bizalommal tehetjük most le az ő életüket a te kezedbe, hogy te kész vagy nekik is mennyei édesatjuk lenni. Jézus Krisztus által. Így imádkozunk az ő szüleikért, keresztüleikért, a család minden tagjáért. Hadd tudják segíteni őket valóban abban, hogy téged mind jobban megismerhessenek, hogy rácsodálkozhassanak szeretetedre, hatalmadra, irgalmadra. Kérünk téged, adj bölcsességet a szülőknek az ő nevelésükhöz. Segítsd őket, hogy készek legyenek imádságban hozzád fordulni, téged kérni vezetésért, bölcsességért. És imádkozunk azért is, hogy ajándékozz meg őket sok-sok örömmel, e kisgyermekek által is. De legfőképpen, Urunk, hadd tapasztalhassák meg a benned való örömnek, a csodálatos voltát, annak az örömnek, amely nem függ a körülményeinktől. Kérünk téged, hogy áldásoddal maradj velük. Ámen. Zita, Réka, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevét. Ámen. Gergely, keresztellek én téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevét. A minden kegyelem Istene áldja és szentelje meg ezeket a gyermekeket. Nevelje fel őket szüleiknek örömére, Anya Szent Egyházunk teljességére és Isten nagy nevének dicsőségére. És most foglaljanak helyet. 134. Zsoltárunkat keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. És amikor a harmadikat énekeljük, amely így kezdődik, megáldjon téged az Isten, akkor most elsősorban Zitára és Gergelyre gondoljunk.
Mi Isten tiszteletünknek a megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét a Filippiekhez írott levélből, a harmadik résztől, a 8. verstől a 21. versig, mivel hosszabb az ige szakasz, azért a gyülekezet leülve hallgassa. Így szól hozzánk Isten igéje. Sőt, most is kárnak ítélek mindent, Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Nem mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott a Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Akik tehát tökéletesek vagyunk, így gondolkozzunk, és ha valamit másképpen gondoltok, azt is kijelenti majd Isten nektek. Ellenben, amire eljutottunk, az szerint járjunk. Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek. Mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasukat Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk, üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Uram, hálával állunk meg itt előtted a te templomodban. Köszönjük neked, hogy elhoztál ide. Köszönjük neked, hogy újra vasárnap van, és ünnepelhetünk, téged ünnepelhetünk itt az Isten tiszteleten. Köszönjük neked, hogy te kijelented magad a Biblián keresztül. Köszönjük neked, hogy te beszélsz magadról, hogy mi megismerhessünk. Uram, te látod, hogy mi milyen gyarlóak vagyunk, hogy sokszor hiába szól a te igéd, a mi fülünk nem figyel, tekintetünk a múltban vájkál, elemezzük azokat a dolgokat, amik valójában már rég elmúltak. És olyan kevésszer élünk a jelenben, akkor, amikor te jelen vagy és figyelmeztet bennünket, hogy ne hátra tekintsünk, hanem azzal törődjünk, ami van, és fussunk a cél felé. Uram, olyan nehéz a mai világban a cél felé futni, ahol annyi minden lehet cél. Kérünk most azért, hogy te adj nekünk célt. Te légy önmagad a cél, hogy elég legyen a mi életünkbe a te jelenléted, hogy téged megismerhetünk, hogy neked szolgálhatunk. Kérünk most azért, Urunk, hogy te taníts bennünket futni feléd, hogy megismerjünk még jobban, hogy mélyüljön a kapcsolatunk veled. Urunk, olyan hálásak vagyunk, hogy te ezt lehetővé tetted. Nem azt nézed, hogy mi mennyi édes álmot dédelgetünk, mennyi hasznot akarunk, mennyire önzőek vagyunk, hanem azt nézed, hogy mire van szükségünk. Uram, jól látod, hogy a te jelenlétedre van szükségünk, a te szeretetedre, a te erődre. Kérünk most azért, hogy a te szent lelked által légy itt közöttünk. Amen. Ige hirdetésre készülve a 226. dicséretünk második versét énekeljük. A 226. dicséretünk második verse így kezdődik. Gyújtsd meg szövétnekét, áldott szent igédnek. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet! Az örökkévaló Isten az előbbi igeszakasz mellett még Pál apostolnak a Galatákhoz írott leveléből szól hozzánk. A 6. fejezet 7. és 8. verseiből így hangzanak ezek a versek. Ne tévelyegjetek! Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást. Aki pedig a léleknek vet, a lélekből fog aratni örök életet. Ámen. Foglaljuk el most a helyünket. Ezeket a mondatokat egy héttel ezelőtt is, akik itt voltunk az Isten tiszteleten, már hallhattuk. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. Láttuk, hogy Pál apostol erről a természeti törvényről úgy gondolkozik, mint amely az emberi életre is érvényes. Megérthettük hát egy héttel ezelőtt, első üzenetként azt, hogy számolnunk kell tetteink, szavaink következményeivel. Tulajdonképpen egész életünk vetés és aratás. Másodikként akkor arról a közös tapasztalatunkról volt szó, hogy mintha mégse lenne minden cselekedetnek következménye. És harmadikként éppen ennek a megoldását találtuk meg Isten beszéde alapján, mégpedig abban, hogy az aratás, vagyis a jutalom és a büntetés ideje is Isten kezében van. Annak az Istennek a kezében, aki viszont nem csak a mostban gondolkozik, hanem előtte ott van az egész örökké valóság. És bizony van olyan vetés, amelynek az aratását csak majd, a halálunk után, majd akkor, amikor Jézus Krisztus visszajön, arathatjuk. Negyedik gondolatunk akkor éppen az apostol biztatása volt, amely az előzőkből következik. A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk. Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben. Abból a bibliai szakaszból, amelyet pedig most az előbb hallottunk
a Filippi beliekhez írt levélből, azt követhetjük már nyomon, hogy hogyan is alakult mindez az apostol életében, hiszen az igazából az apostolnak egy vallomása. És ez a vallomás nem öncélú, hanem segíteni akar ezzel. Segíteni akarja a levél olvasóit, az akkoriakat is, és a mai olvasókat is. Méghozzá abban, hogy tényleg jó magot vethessünk, hogy aztán majd örömteli lehessen az aratásunk. Amit ebből a mostani igeszakaszból, az ő vallomásából megérthetünk, aminél mindenképp meg kell állnunk, azok közül az első így módon az, hogy mindenképpen egyszer meg kell állnunk úgy, és meg kell úgy vizsgálnunk az életünket, hogy meglássuk azt, hogy az eddigi magvetésünk milyen is volt. Azt olvastuk itt a Galata levélben, hogy aki a testének vet, az a testéből arat majd pusztulást. De hát akkor a testünkkel ne is törődjünk, tehetjük fel a kérdést. Ne foglalkozzunk az éhségünkkel, a szomjúságunkkal, a fáradtságunkkal. Amikor azt érezzük, hogy valahol fáj, valami baj van a testünkben, a szervezetünkkel, akkor ne érdekeljen bennünket az, hogy mi zajlik le most a szervezetünkben, hogy az mitől van, miért van. Teljesen mindegy az is, hogy milyen ruhát húzunk magunkra. Amikor Isten igéjének az üzenete nem egyértelmű számunkra, akkor érdemes mindig megvizsgálnunk azt, hogy máshol mit olvashatunk a Szentírásban ugyanerről a kérdésről, hogy vajon a Biblia egésze mit tanít arról. És hogyha így nézzük meg, hogy mi is a válasz erre a kérdésre, akkor elég csak arra gondolnunk, amit az evangéliumokból olvashatunk, hogy Jézus Krisztus, akiben maga az örökkévaló Isten jött le ide a földre, hogyan élt és hogyan viszonyult az emberekhez, hogy törődötte vajon a földi szükségleteikkel, volt-e gondja vajon a testükre. És nem lehet más a válaszunk, csak az, hogy igen, a testükre is volt gondja. Hiszen kenyeret ad az éhező 4000-nek, akik ott voltak körülött és hallgatták a tanítását, máskor pedig az 5000-nek. Mit jelent hát akkor ez a kifejezés, hogy aki a testének vet? Azt, hogyha valaki azt gondolja, hogy az élet csupán ennyi, evés, ivás, bocsánat, senki ne botránkozzon meg, szeretkezés, divatos ruhák, csupán testi örömök. És hogyha csak ezeknek él. S ehhez még az is hozzátartozik, mert általában az ilyen életmód azért elég sok pénzt kíván, hogy akkor ott a pénz szerelme is előbb-utóbb megjelenik abban az emberben. És akkor most gondolhatjuk azt, hogy igen, ez a testnek vetés. Hú, de jó. Hiszen akkor én fellélegezhetek. Mert én nem tartozom közéjük. Én azért mégse ilyen életet élek. Tovább kell azonban mennünk Isten beszédének az üzenetében, és ezeknek az ige szakaszoknak az alapján még azt is meg kell látnunk, és különösképpen is az az ige szakasz vezet bennünket ebben, amelyet a Filippi beliekhez írt levélből olvastunk, mert hogy mindabból, amit ott megoszt az apostol velünk, láthatjuk azt, hogy ő is kihúzhatta volna magát, sőt, mi több, ki is húzta magát nagyon hosszú ideig.
Miért húzta ki magát? Emlékezzünk vissza a felsorolásra. Arról ír, hogy én a választott népből származom. Héber vagyok a héberek közül. Aztán a szövetség jegyét a körülmetélkedés által magán hordozza. Ahhoz a vallási irányzathoz tartozott, farizeus volt, amelyről azt tudjuk, hogy az Isten törvényét nagyon is buzgón tanulmányozták, és azt gondolták magukról, hogy ők tartják be igazán azt. Másik levelében azt is elmondja Pál apostol, hogy híres rabbi Gamáliel lábánál tanult. De hogy érdeklik tőlt a földi hívságok. Amikor szaporodtak körülötte a Krisztus követők, akikről ő azt gondolta, hogy az Isten ellenségei. És úgy hitte, hogy az a feladata, és akkor szolgálja igazán Istent, hogyha üldözi a Krisztus követőket. És éppen ezért teljes erőbedobással cselekedte ezt. Nekem lehetne bizakodásom a testben is, hallottuk a vallomásából. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. Hiszen micsoda buzgalommal szolgálta az Istent. Ő legalábbis ezt gondolta. És mit jelent ez ma számunkra? Ilyenfajta testben bizakodás például az, hogyha a lelkész vagy presbiter családtagokra, rokonokra úgy hivatkozunk, minthogyha az a mi érdemünk lenne, és kihúzhatjuk magunkat, mert ilyen hozzátartozóink vannak. De hogyha hasonló módon tekintünk a templomba járásunkra, arra, hogy itt vagyunk vasárnapról vasárnapra az Isten tiszteleten, vagy netán az esténként elmondott imádságainkra, vagy a gyülekezetben elvégzett szolgálatainkra. Mert hogy magukban véve ezek nagyon jók, senki ne értse félre itt a mondani valót. Hiszen Istennel és az ő népével való kapcsolatunkat illetően nagyon hasznos dolgok, és szükség van rájuk. Akkor van gond, amikor úgy véljük, hogy Isten ezekért fogad el bennünket. És így bizakodunk a mi cselekedeteinkben. Amikor úgy gondolunk, hogy ez a mi érdemünk, és Istennek igazán rá kell tekinteni a mi érdemeinkre, és kihúzzuk magunkat. Pál apostolnak is rá kellett döbbennie, hogy igen, ő testben bizakodott. Pedig valójában még valami nagyon hiányzik az életéből. Ahhoz, hogy a saját élete is a helyére kerülhessen, és ahhoz is, hogy jó magot vethessen. Itt kellett megértenie és megélnie az apostolnak is. Az, hogy ahhoz, hogy jó magot vethessünk, hogy majd örömteli aratásunk lehessen, ahhoz először is nekünk magunknak egy jó magból újjá kell születnünk. Egy a kertészetből vett kép talán segít nekünk ebben a ennek a megértésében, hogy miről is van itt szó, hogy egy jó magból újjá kell születnünk. Mi egyáltalán az az újjászületés? Egy telek tulajdonosnak többek között volt egy almafája is a telken, de az nagyon hitvány, fanyarízű, savanyú almát termett. Sok mindent megtett azzal a fával, hogy jobb termést szedhessen le róla. Öntözte, permezette, meccette. De mégsem lett jobb a termés. Aztán egyszer jött az egyik barátja, és az levagdalta a fáról bizonyos ágakat, és beoltotta. A tulajdonos kicsit megrőkönyödött első pillanatokban, hogy csuffá tette az ő almafáját ez a barát, De aztán eltelt valamennyi idő, és örömmel vette észre, hogy bizony ez az almafa elkezdett szép, piros, ízes almákat teremni. Isten beszéde arról szól, hogy mi magunktól nem tudunk semmi olyan jót felmutatni, ami az Isten mércéjével mérve is jó. De hogyha valaki engedi, hogy a gazda, a mennyei gazda lecsonkolja, azaz kész lemondani a maga érdemeiről, jó cselekedeteiről, büszkeségéről, és befogadja Jézus Krisztust a szívébe. Azaz imádságban elmondja neki, hogy szeretne valóban vele személyes kapcsolatba kerülni, ráfigyelve élni. Akkor az az ember hitáltal egyé válik Jézus Krisztussal, mint ahogyan az a két ág is összefor. És mint ahogy ugyanaz a nerv kering mind a kettőben, ugyanaz a lélek nagybetűvel írva, az Isten lelke hatja át és élteti az ilyen embert, és az megtermi a szent lélek gyümölcsét, amelyekről azt olvashatjuk, hogy szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, mind-mind csupa olyan gyümölcs, amelyre olyan nagy szükségünk van ebben az életben. Ezért vágyik az apostol is Jézus Krisztus megismerésére, a vele való egyre elmélyültebb kapcsolatra, és ezért a páratlan kincsért tudott mindent elengedni. Emlékezzünk csak az igére, azt mondja, kárnak is szemétnek ítélek. Első hallásra, vagy talán még második, harmadikra is, így soknak tűnik ez nekünk, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélni. Igen, kárnak és szemétnek, főleg azokat, amik megakadályoztak engem addig abban, hogy Jézus Krisztussal valóban kapcsolatba kerülhesse, amelyek inkább csak távolítanak, eltávolítanak tőle. Az apostol is, bár addig ezeket a dolgokat az életében nyereségnek tartotta. De amikor megismerte Jézus Krisztust, akkor azt kellett megtapasztalnia, hogy e páratlan kincsnek a fényében a többi, amit ő addig értéknek és kincsnek tartott, sorba elhalványultak. És mivel így már képessé vált az Isten szerinti jó magvetésre, ezért igyekszik is, ahogyan mondja tovább a vallomásában, magát mindenestől beleadva fut előre. És a következő gondolat, amit olyan jó lenne, hogyha a szívünkbe fogadnánk az Isten beszédéből, hogy ebben a futásban, a jó magvetésben segít bennünket az áldott felejtés lehetősége, mert van ilyen felejtés, és nem csak olyan, ami miatt bosszankozunk, hogy már megint elfelejtettem valamit. Egyet teszek, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. A futóember példája, gondolom érezzük, nagyon szemléletes. Hiszen az nem tud igazán gyorsan futni, aki hátrafelé tekinget. Aki azzal foglalkozik, ami mondjuk a mögötte lévő napokban történt, az nem tud igazán a célra, a futásra koncentrálni. Hogyha folyton hátrafelé tekingetek, akkor könnyen megbotlok, el is eshetek. A jó cselekvésébe, a jó magvetésbe sem tudunk igazán belefelejtkezni, hogyha a hátunk mögött levő dolgokat lerendezve nem szabadulhatunk fel azoknak az elfelejtésére. Pál sem tudta volna olyan odaadással hirdetni az Isten szeretetéről szóló evangéliumot, mint ahogyan azt láthatjuk, különösképpen is az apostolok cselekedetéről írott könyvből, hogyha újra meg újra arra gondolt volna, és az a keserűség ott mardosta volna állandóan belül a lelkét, hogy de hát a Jézus Krisztussal való találkozásom előtt én mennyi kint és mennyi szenvedést okoztam a Jézus Krisztus követőinek. De ezt a lerendezést, a múltnak a lerendezését teszi lehetővé az Úr Jézus Krisztus azzal, hogy kész, mint jó gazda, kézbe venni az életünket. Kész a korábbi rossz magvetéseinket megbocsátani. Úgy annyira, hogy az őszintén megbánt mulasztásainkat, vétkeinket többé nem dörgölik az Úrunk alá. Tiszta lappal kezdhetjük el a jó magvetést. Az apostol ezt komolyan vette. Elhitte, hogy Jézus Krisztus bocsánata valóban ilyen bocsánat. És ez szárnyakat adott neki. Olyan jó lenne, hogyha mi is el tudnánk fogadni hittel Istennek felénk nyújtott kegyelmét, bocsánatát. Sőt, az igéből még azt is megérthetjük, és magunkévá tehetjük azt a nagyon biztatót, hogy még a korábbi rossz magvetésből származó károk helyrehozatalában, a hiányok pótlásában is kész segíteni az Úr. Az is lehet, hogy sok mindent mi már nem tudunk jóvá tenni. Nem tudjuk bepótolni. Istennek viszont ehhez is van hatalma. És nekünk pedig szabad előre nézni, és megragadni a további lehetőségeket. Ezzel a békességgel, ezzel a nyugalommal, hogy nekünk ilyen Urunk van, aki ennyire szeret bennünket, hogy még abban is segít, hogy a sebek azok begyógyulhassanak, azok a sebek, amelyeket mi okoztunk. A futást, a jó magvetést még az is segíti, hogyha megfelelően viszonyulunk a körülöttünk lévőkhöz, hogyha figyelünk igazán a hozzánk hasonlóan futókhoz. Pál apostol így folytatta itt a levelében a mondani valót, legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam, most pedig sírva is mondom, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük kárhozat, a hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődtek. Mennyire mai, amit leír itt az apostol. Ha csak erre a sorra gondolunk, hogy azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk. És például mindarra, ami tegnap történt többek között Budapesten. Az apostol minden esetre azt mondja, fussatok velem! Egy irányba fussunk. Egy irányba nézzünk együtt. Figyeljetek azokra, akik a Jézus Krisztustól kapott cél felé futnak. Figyeljetek egymásra. Még akkor is egymásra figyeljetek azokra, akik a krisztusi értékrend szerint élnek. Hogyha mi egy olyan világban élünk, amelyben már azt is tapasztaljuk, hogy szinte a bűnözők lesznek azok, akikből sztárokat csinálnak. És olyan odafigyelés veszi őket körül, mint amilyen régebben a pozitív hősöket illette. Milyen példaképet választhatnak maguknak a gyermekeink, az unokáink egy ilyen világban? De ti annál jobban tartsatok az Úr által megadott cél felé, együtt, összefogva. Ugyanakkor azt is megérthetjük és megtanulhatjuk Pál apostol vallomásából, hogy a Jézus Krisztust el nem fogadókra, vagy talán úgy is fogalmazhatnék, hogy még el nem fogadókra, hogyan gondoljunk, és hogyan viszonyuljunk hozzájuk. Nem büntetésért kiáltva, még a gonosztevők esetében sem, nem lenézően, nem haraggal, mert ilyen lelkülettel nem lehet közéjük menni, és nem lehet az emberek között az Isten szeretetéről beszélni, márpedig a mi küldetésünk keresztényként ez. Az apostol, figyeljük meg, sírva mondja, hogy ők a Krisztus keresztjének ellenségei. Fáj neki, hogy nem fogadják el Jézus Krisztust megváltójuknak. Fáj neki az, hogy a végük a kárhozat. Szánja őket. Valahogyan azzal a szeretettel, amely szeretettel az ő mestere, Jézus Krisztus is szánta az elesett, meggyötört embereket, gondoljunk csak az evangéliumokra. És ez még jobban készíti az apostolt arra, hogy minél több emberhez vigye el az Úrnak a hívását, segítsen sokaknak Jézus Krisztust megtalálni. És hogyan fejeződött be az ő vallomása? A Krisztusban hívőknek a mennyben van polgárjoguk, ahonnan várjuk is Jézus Krisztust, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket. Még ez a bizonyosság sem teszi őt öntelté és kőgössé, hogy nekünk Jézus Krisztusban hívőknek a mennyben van polgárjogunk. Sokkal inkább hajtó erő lehet ez is, ez a biztonság a futáshoz, az igyekvéshez, az Úrtól kapott cél felé. Előre lendítő erő lehet számunkra a jó cselekvéséhez, a jó magvetéshez. Vessünk hát így, valahogy így, ahogyan az apostol is, hogy egyet veszünk, ami mögöttünk van, azt elfelejtve, mert szabad rendezni az Úr Jézus Krisztussal, és akkor az ő békességével végezhetjük azt, amire éppen most szükség van. Szabad így futni, hogy letenni a terheket, a bántásokat, sérelmeket, s felszabadultan Jézus Krisztusra tekintve élni a körülöttünk lévők javára, adni tovább a lélek gyümölcsét, az isteni szeretetet, örömöt, jóságot, szelídséget, türelmet. Hogy gyógyuljon ebben a világban az a sok-sok seb, amelyről látjuk, hogy vérzik, és nincs, aki segítsen. Engedjük, hogy a mi Úrunk Istenünk használhasson bennünket mindebben. Ámen. A 445. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük el.
Urunk Istenünk, köszönjük türelmedet. Köszönjük azt, hogy Te nem fordítasz nekünk hátat. Köszönjük, hogy bár mi olyan sokszor nem akarunk tudni a Te gondolataidról, akaratodról, Te mégis újra és újra megszólítasz, hívsz bennünket magadhoz. Köszönjük, hogy bár mi sokszor olyan dacosak vagyunk, olyan megáltalkodott a szívünk, honokok, nem akarjuk még azt sem tudomásul venni, ami pedig valóban a javunkat szolgálná, és ennek ellenére Te mégis még mindig tanítasz bennünket, figyelmeztetsz bennünket, és ugyanakkor bátorítasz bennünket. Köszönjük, hogy elénk hoztad ezt az ígét is, immár második vasárnap, hogy amit vetünk, azt aratjuk is. És ha a testünknek vetünk csupán, akkor a testből aratunk pusztulást. Áldunk és magasztalunk azért, hogy szabad másféle életet is élni, hogy lehet vetni a léleknek, a szent léleknek, hogy be lehet fogadni Jézus Krisztust a szívünkbe, az életünkbe, hogy rábízhatjuk magunkat, hogy kérhetjük, hogy vezessen bennünket. És akkor szent lelke által ő átjárja, betölti a szívünket, az életünket, elkezd bennünk munkálkodni, és munkálja a Szentlélek áldott gyümölcsét. Mindazt, amire pedig oly nagy szükség van, kapcsolatainkban, családi életünkben, gyülekezetünkben és mindenféle közösségeinkben. Azért is, mert bár közösségről beszélünk, de egyre kevésbé tudunk igazán közösségben élni. Egyre jobban eluralkodik még közöttünk is az önzés, csak a magunk dolgaival való törődés, csak a saját értekünk, szempontjaink figyelembevétele. Bocsáss meg nekünk, Urunk! Kérünk Téged, segíts nekünk, hogy tudjunk mi is úgy tenni, ahogyan az apostol. Hogy tudjuk megérteni, és a szívünkkel is elfogadni, hogy az egyetlen igazi kincs, amely tartalmassá teheti az életünket és a kapcsolatainkat, az Te magad vagy, Úr Jézus Krisztus. És ha tudjunk mindent elengedni, ami megakadályoz bennünket abban, hogy hozzád tartozhassunk, hadd ragyoghass fel előttünk így, hogy mi is páratlan kincsként tudjunk rád tekinteni, és elhatározásunk lehessen az, hogy szeretnénk Téged még jobban megismerni, igazán megismerni, és veled személyes kapcsolatba kerülni. Hadd tudjunk eléd vinni mindent, azt is, amit eddig cselekedtünk, a jókat is, amiről mi azt gondoljuk, hogy jó, meg a rosszakat is, hogy Te vizsgálhass meg a mi cselekedeteinket. És köszönjük, hogy van bocsánat. Köszönjük, hogy van lehetőség az újrakezdésre, hogy vethetünk mi igazán jó magokat, és lehet még örömteli az aratásunk. Segíts ebben nekünk, kérünk, és így gondolunk most egész egyházunkra és egész népünkre. Bocsásd meg, Urunk, e nép kemény szívűségét, bocsásd meg, hogy bár szenvedünk, gyötrődünk, panaszkodunk, sóhajtozunk, de hozzád nem akarunk odafordulni. Könyörülj meg rajtunk, segíts nekünk, hogy tudjunk hinni benned, hogy merjük rád bízni az életünket. Imádkozunk hozzád, Urunk, most a csendesetünkért is. Köszönjük, hogy holnap elindulhatunk arra a helyre, ahol igazán rád figyelhetünk, kikapcsolódva a mindennapok rohanásából. És kérünk is Téged, szólj hozzánk, légy ott közöttünk szent lelked által. gyógyíts bennünket, gyógyítsd a kapcsolatainkat. Áld meg, kérünk, a gyülekezet azon tagjait is, akik máshol töltik a szabadságukat. Áld meg azokat is, akiknek a meleg napokban is munkahelyükön kell elvégeznünk a feladataikat. Légy mindnyájunkkal, szeretetettel, erőttel. Amen.
Együtt imádkozzuk most a Úr Jézusnak, hogy imád. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te nevet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Figyeljünk együtt még a hirdetésekre is. Ahogyan az a egy héttel ezelőtt istentiszteletünk végén elhangzott, most istentisztelet után imaórát is tartunk, várjuk szeretettel azokat le a gyülekezeti helyiségünkbe, akik készek erre, hogy imádságban hordozzuk közösen is gyülekezetünk dolgait. Tudjuk, azt gondolom már mindnyájan, hogy a sokszor hirdetett gyülekezeti csendeshetünk az holnap kezdődik, tehát holnap indulunk el a sátor aljaújhely melletti szép halomra, ahol mintegy 60-an leszünk együtt, gyermekek, fiatalok, középkorúak és idősek a gyülekezetből, és a délelőttöket azzal szeretnénk tölteni, hogy tényleg Istenre figyelünk, hogy engedjük, hogy foglalkozhasson velünk, hogy munkálkodhasson bennünk, és hogy lelkileg is felfrissülve, feltöltődve jöhessünk majd utána vissza, és folytathassuk a munkánkat. Fogunk mi is gondolni azokra, akik nem tudnak velünk együtt lenni a csendes héten, és ezt kérjük az itthon maradó testvérektől is, hogy ők is gondoljanak ránk imádságaikban. Ezen a héten, hétközben nem lesz alkalom, tehát most kivételesen, mivel sokan nem leszünk itthon, viszont természetesen egy hét múlva vasárnap az istentisztelet az meg lesz tartva 10 órától. Érdről fog jönni át lelkipásztor, és ő szolgál itt, az itt maradt testvérek között. Tehát várjuk az itthon maradó testvéreket egy hét múlva vasárnap az istentiszteletre. Balatonszászón értelmiségi konferencia lesz majd. Erről kaptunk plakátot, amelyet elhelyeztünk hátul a hirdetőtáblán, ott megnézhetjük, megtalálunk minden ezzel kapcsolatos tudnivalót. Én most csak a testvérek figyelmét szeretném felhívni erre. Mint ahogy arra is, hogy az egyházmegyénk, az Észak-Pesti Egyházmegye megjelentetett egy újabb kiadványt, immár 2 száma, húsvét, illetve pünkösdi száma jelent meg a Református Harangszó című kiadványnak. Ezekből kaptunk néhányat, és már múlt vasárnap elindítottuk azzal, hogy bárki hazaviheti a testvérek közül, elolvassa, de azt kértük, hogy utána hozza vissza, hogy mások is elolvashassák. Hátul az irat terjesztő asztalon találhatjuk meg, és azt kérjük, hogy aki elolvasta, szintén oda tegye le, és akkor ott megtalálják azok a testvérek is, akik még nem olvasták, de szeretnék elolvasni. Hirdetem azt is, hogy gyülekezetünknek ebben az évben ünnepe van, lesz, hiszen most lesz 60 éve annak, hogy a gyülekezet önálló lett. Ezt szeretnénk méltó módon majd megünnepelni október folyamán. Most én azt szeretném kérni a testvérektől, hogyha vannak olyan emlékeink, akár szóbeli, még azzal is segíthetünk, vagy fényképek,
vagy írásos emlékek, amelyek a gyülekezet eddigi történetéhez kapcsolódnak, akkor azt legalább az ünnepség idejére osszák meg velünk a testvérek, hogy tudjuk egy kicsit így is összefoglalni és áttekinteni a gyülekezetnek a történetét. Tehát erre úgy gondoljunk most a nyári hónapokban is, hiszen azért az ünnepségre, amelyet szeretnénk ünnepség sorozattá kibővíteni, időben el kell kezdenünk készülni. Még akkor is, hogyha nyár van és ilyenkor kicsit uborka szezonban. Végül az adakozás lehetőségét hirdetem. Emlékezzünk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 220. dicséretünket keressük meg. Énekeljük Isten tiszteletünk végén. 220. énekünknek az első, második és a három utolsó verse, tehát az utolsót majd fennállva. Így kezdődik a 220. dicséretünk, bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét. Tehát az első, második, negyedik, ötödik, hatodik verszakokat énekeljük. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad az Úr. Fordítsa az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.